Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Szent Háromság vasárnap, dicsérjük Istenünket fennállva a 234. számú dicséretünknek az első versével. A 234. dicséret első verse így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével, nevének segítségül hívásával. Énekeljük a 210. dicséretünket, a 210. dicséretnek az első versét, így kezdődik: Ó áldandó Szent Háromság. Maradva a református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
22. úrnapja. Miféle vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkünk vétetik fel Krisztushoz, hanem az ez élet után. Azonnal. Hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. Miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból? Mivel már most előre érzem szívemben az örök élet örömét, hiszem, hogy életem elmúltával olyan teljes boldogságom lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem gondolt, amelyben Istent örökké dicsérni fogom.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. A 16. részben, a 11. verssel kezdődően a 34. versig. Ezt a kicsit szokatlanul hosszabb történetet, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében a 11. verssel kezdődően ezt olvassuk. Elhajóztunk tehát Tróászból, egyenesen Szamotrékába mentünk, másnap meg Neapolisba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű, istenfélő asszony, aki Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták, urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Aztán az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépték ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett, egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk rá imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Jó te előtted megállni vasárnapról vasárnapra. Jó, hogy van lehetőségünk arra, Elcsendesedjünk, előtted fejet hajtsunk, és elgondolkodjunk mindazon, ami körülvesz bennünket. És köszönjük, hogy ezekben a gondolatokban valóságosan ott vagy te is. Hogy előtted gondolhatjuk végig az életünket, helyzetünket, kinyithatjuk a szívünket, és várhatjuk azt, hogy te megszólítasz bennünket, és adsz nekünk lehetőséget arra, hogy a te akaratod szerint éljünk, és kövessünk téged. Urunk, köszönjük neked, hogy adod a testvérek közösségét is, hogy együtt lehetünk mindazokkal, akik segítségül hívják a te nevedet. Köszönjük, hogy imádságban fordulhatunk hozzád, és várhatjuk a te kegyelmedet. Urunk, tudjuk és megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk erre a kegyelemre, hiszen a te kezedből jön ez a kegyelem, és nagyon is szükségünk van rá, hiszen a mindennapokban olyan sokszor megfeledkezünk arról, hová tartozunk, kinek a népe vagyunk, mi az a feladatunk, amit el kellene végezni és meg kellene cselekedni. De köszönjük, hogy te fogadod, elfogadod a te megtérő szolgáidat, sőt köszönjük, hogy ha eltévejedünk, utánunk jössz, megtalálsz, és visszahozol oda, ahol lennünk kell, a te közeledben, a te közösségedben. Urunk, így kérünk most, hogy ebben a vasárnapi, Szentháromság vasárnapi közösségünkben is légy velünk, áld meg a te igédet, áld meg bennünket, akik hallgatjuk, akik figyelünk rád, és tedd áldássá az életünkben a te üzenetedet. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 170. dicséretünket énekeljük. A dallama ismerős lesz, az előbb énekelt ének dallama, a 210. dicséret dallama, természetesen a szöveg más, 170. dicséret, Jövel, ó áldott Szentlélek! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most egyetlen verset, apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 16. részből a 31. verset olvasom újra, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Jó, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és jó meglátni ebben mindazokat az jó híreket, amelyek benne vannak. Egy kicsit most előre szaladtam a Biblia olvasó kalauzhoz képest. Ez a történet nagyon megragadott engem, Páléknak a Filippiben levő eseményei, történései, Isten munkálkodása. Próbáljuk meg először elhelyezni ezt a történetet, mert így nagyon magába áll. Pünkösd után vagyunk, bőséggel, már megvan a jeruzsálemi gyülekezet, túl vagyunk az üldözésen, túl vagyunk azon, hogy az egyik üldözőből üldözött lesz, ugye Saulból Pál lesz, ő lesz az, aki ennek a történetnek a főszereplője. Túl vagyunk azon, hogy a Szentlélek Pált és Barnabást kiválasztja Antiókiában, abban a gyülekezetben, hogy ők legyenek azok, akik hirdetik az evangéliumot Kis-Ázsiában is. Már túl vagyunk azon is, hogy problémák keletkeznek, hogy kérdések vetődnek fel, hogy vajon a megtért pogányokkal mi legyen, hogy ők is egészen zsidókká kell legyenek, a körülmetékedést beleértve, vagy mégsem. Túl vagyunk azon, hogy erről születik egy megállapodás, hogy néhány dolgot tartsanak meg, és egyébként pedig legyenek egészségben, így fejeződik be a levél, amit el kell vinni a gyülekezetekhez, és igazából Pálnak ez már a második missziói útja. Egy nagy történelmi pillanat is egyszerre, ami itt van, és ez a nagy történelmi pillanat egy nagy üzenet is, ami számunkra. A nagy történelmi pillanat, hogy Kis-Ázsiából, ez nagyjából a mai Törökország területén játszódnak, részben Cipruson ezek az események, nagyon jól a térképen végig lehet követni, ha valakinek van Bibliája, szeretettel ajánlom, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvet úgy olvassa, hogy közben mindig hátra megy, és ott megkeresi a térképet, mert pontosan lehet látni, hogy honnan, hová érkeznek. Szóval elérkeznek valahová, még itt Kis-Ázsiában, és akkor nagyon furcsa, vagy talán nem is furcsa, de mindenképpen izgalmas, hogy tovább akarnak Mízia felé menni, ez egy tartomány, mégpedig Bitíniába próbálnak eljutni, azt olvassuk, hogy Jézus lelke nem engedte őket. Nekik volt egy tervük, de Istennek más terve volt. Hányunkkal megesett már ez, volt egy tervünk, de valahogy Istennek valami más terve volt az életünkkel, és biztos, hogy ez az isteni terv, ez egy nagyobb terv, ez egy sokkal inkább fontosabb, mint amit ők akartak, és fontosabb, mint amit mi akarunk. Egy látomást lát Pál, makedón férfi áll előtte, jöjj át Makedóniába és légy segítségünkre. És amikor felkel, rögtön tudja, hogy nem Bitínia, Makedónia. Igen, ám, de Makedónia az Égei tengernek a másik partja. Nem okoz ez gondot abban az időben, csak szeretném jelezni, hogy az már Európa. Azt olvassuk, arról hallunk, az evangélium megérkezik Európába. Ez nekünk olyan magától értetődő, hogy itt van lassan 2000 éve Európában az evangélium, de nem volt mindig így. Van bizony olyan helyzet, amikor nincs ott az Isten igéje egy földrésznek a történetében, vagy egy népnek a történetében, vagy sok népnek a történetében. Micsoda ajándék, hogy úgy telhetett el minden emberi gyarlóság ellenére az utóbbi 1900 esztendő, hogy Isten igéjét ismerhettük. Tudom, hogy a mi életünkben ez az 1900 esztendő nem játszik a nagy szerepet, mert hogy mi ezt az időket éljük, ezeket az éveket, de azért ez az előzmény ott van mögöttünk. Ott van mögöttünk, hogy mi is ismerhetjük. Megérkezik Európába, és hát utána majd látjuk, hogy terjedni fog, és egyre többen lesznek az idők folyamán Jézus Krisztusnak a követői. Kicsit el is gondolkodtam ezen, hogy hát milyen érdekes, milyen jó lenne, ha újra megérkezne az evangélium Európába, mert ha egészen őszinték vagyunk, akkor úgy tűnik, hogy az evangélium terjed a világon, itt meg, mintha annyira nem. Milyen jó lenne, hogyha ide is megérkezne az evangélium Budapestre, hogy sokakat megszólítana, azokat, akiket Isten el akar érni, hogy nem kemény szívek lennének, hanem olyanok, akik, ahogyan itt olvassuk majd nem sokára, akiknek az Úr megnyitja a szívét. És akkor itt tudnánk sorolni környezetünkben, talán a családunkban, rokonságunkban, hogy kiért kellene imádkoznunk, hogy az Úr megnyissa a szívét az evangéliumnak. De mielőtt másfelé mutogatunk, nézzünk magunkba, hogy vajon mi hogyan válaszoltunk Istennek a hívására, hogyan éljük meg Istennek a kegyelmét a mindennapokban. Szóval átérkeznek Makedóniába, vagy Macedóniába, a Biblia így írja Macedóniának, megérkeznek, és az első igazán jelentős város, ahová mennek, ez Filippi. Filippiről rögtön kiderül, hogy ez egy római település, ugye a római birodalomban járunk ebben az időszakban, de nem minden település római település, hiszen a földközi tenger keleti medencéje jellemzően nem rómaiakkal van benépesítve, de Filippi kivétel ebben a tekintetben. Bizonyára olyan város, ahol ott voltak azok a légionáriusok, akik kiszolgált légionáriusok voltak, és hát földet, lehetőséget kaptak arra, hogy ők valahol letelepedjenek, és hát persze ez a római birodalom politikájába is beleillett, mert akkor ott voltak biztos támogatói, akik nem valószínű, hogy fellázadtak ellenük. Ez fontos szerepet játszik a történetben, hogy ez egy római település, mert egyrészt maga a kultúrkör is egy kicsit más, mint a hellén kultúrkör, bár a kettő összefügg. Másrészt pedig nagy valószínűséggel nincs is, és nem találunk itt zsinagógát, mert nincsenek valószínűleg zsidók, vagy nem jelentős számban vannak jelen zsidók, hanem olyanok vannak, akik nem azok, tehát pogányok. Rögtön az első dolga Pálnak, hogy keressen valakiket, és kiderül, hogy vannak, akik szoktak imádkozni. Nem tudjuk, hogy ők kicsodák, hogy ők prozeliták esetleg, akik már hallottak az Úrról, vagy egyszerűen csak olyanok, akik az ottani kultusszal nincsenek megelégedve, és valami többre vágynak, de mindenképpen van valami fajta előzménye az ő életükben ennek. Az történik, hogy egy folyóhoz járnak imádkozni, és oda megy Pál, és ott hirdeti az evangéliumot, és akkor derül ki, hogy az első ember, egy nő egyébként, Lídia, ő lesz az első keresztjén Európában, így indul az európai misszió. Lídia, jegyezzük meg ezt a nevet, ő az első keresztjén ember, az első keresztjén, aki keresztjén lesz Európában. Az a helyzet, ami ott történik, valahol azt is jelzi, hogy ez az ügy több részből áll, az Isten lelke munkálkodik, előtte nincsen akadály, van, aki mondja az evangéliumot, tehát ők oda járhatnak évekig imádkozni, ha nem megy oda Pál, és nem tesz bizonyságot a Krisztusról, ugye ott van a Krisztus követőknek a szerepe, meg ott van a léleknek a szerepe, de ott van egy harmadik rész is, hogy neki van valami nyitottsága erre. Tehát ő már eleve akar valamit, találkozni akar az Úrral. Sokszor gondolkodunk azon, hogy miért van az, hogy mi hirdetjük az evangéliumot, ha hirdetjük, és még sincs válasz, hanem elmennek, elhallgatnak, ráérünk arra még, nem foglalkoznak vele, ezek még a jobb válaszok, a jobb lehetőségek. Miért nincsen? Hát valószínűleg azért is, mert sokféle élethelyzetben vagyunk. Az, aki vágyik arra, hogy valamit tudjon az Isten kegyelméről, az, akinek ott van a szívében ez, vagy éppen olyan nyomorult helyzetben van, hogy szüksége van kapaszkodóra, az lehet, hogy nyitottabb. Egyszer elmondtam, hát ha még nem hallotta mindenki. Van egy kis történet, hogy egy katolikus pap, egy zsidó rabbi és egy protestáns lelkész arról beszélgetnek éppen egy szobába, hogy mikor lehet a legnagyobb átéléssel imádkozni, amikor a legőszintébben imádkozunk. Bocsánat az, aki már hallotta. Azt mondja a rabbi, hogy hát akkor, amikor felkötöm az imaszíjat, kezemre feltekerem, és hát ugye így imádkozunk, az a legnagyobb átélés. Azt mondja erre a katolikus pap, hogy amikor letérdelek, és akkor érzem, hogy megaláztam magam Isten előtt, az a legnagyobb áttérés. Az olyan protestáns lelkész, valószínűleg nem református, hogy vannak, akik így imádkoznak, megemelem a kezem, és úgy imádkozom. És pont egy villanyszerelő dolgozik ott a szobában, valamit csinál, hallja a beszélgetést, és azt mondja, hogy hát, én akkor tudtam legjobban imádkozni, amikor egyszer leestem, nem egészen, de leestem egy villanypóznán, és lógtam egy kötélen fejjel lefelé, az volt a legőszintébb imádságom. Szóval valahogy így vagyunk, hogy amikor nagy bajba kerülünk, amikor az életünk válságba jut, amikor kilátástalanságban vagyunk, akkor tudunk a legőszintébben imádkozni, és ezt valóban így mondom többes szám első szemében, nekem én is akkor tudok a leginkább, a legőszintébben és a legnagyobb erővel imádkozni, amikor segítségül hívjuk az Urat. Akkor, amikor olyan helyzetben vagyunk, amikor nyitottabbak vagyunk valamilyen módon Istennek az igéjére, ezt ő végzi el, ehhez nincsen semmi közünk, imádkozzunk azért, ne azért, hogy rossz helyzetbe kerüljenünk, és ne azért, hogy mások rossz helyzetbe kerüljenek, hanem hogy enélkül is nyíljon meg a szívünk, enélkül is értsük meg. Azt mondja, hogy az Isten, az Úr megnyitotta a szívét, csoda történik. Minden egyes alkalommal, kedves testvérek, amikor valaki megérti az Isten igéjét, megérti a kegyelemnek a szavát, akkor csoda történik. Az nem valami észbeli dolog, nem valami olyan dolog, amit meg lehet szerkeszteni, meg lehet csinálni, végig lehet tenni. Persze van, még egyszer mondom, Pálnak oda kellett menni, bizonyságot kellett tenni. Ez a része, ez megúszhatatlan részünkről, és akkor néha ugye lesz, amikor ez a bizonyságtétel lepattan, lesz, hogy nem érdekel, szóval ez egy nehezebb ügy, de ettől függetlenül azért mégiscsak ott van, hogy meg kell tenni. De az Úr végzi el, csoda. Egyszerre ez azt is jelenti egyébként, hogy akkor, hogyha azt mondjuk, hogy hiszünk, és miért nem mondhatnánk, hogy hiszünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy megveregethetjük a várunkat, és azt mondjuk, hogy Úristen, figyeled, én hiszek, ők meg nem. Mennyivel jobb ember vagyok, nem? Nem. Ő nyitotta meg a szívem. Ezt nem érdem, nem értem el semmit. Örülni kell, hálásnak lenni. Kegyelem az, hogyha Isten gyermekei lehetünk. Így indul ez a történet. Aztán még egy villanást figyeljünk oda erre a történetre. Már többen vannak Pál körül, és hát örül annak, hogy testvérekre talált, már van hol lakni, hiszen ez a Lídia nem csak a szívét nyitja meg, hanem a házát is, ez a bíbor áru kereskedő. Azért valami jelzése ennek is van, hogy ez nem csak egy olyan belső szobába való lelki dolog, az, hogy keresztjének vagyunk. Ez nem csak egy olyan dolog, hogyha nagy baj van, akkor összekulcsoljuk a kezünket, és kétségbeesve kiáltunk Istenhez. Ez nem csak annyi, hogy néha imádkozunk, és valami jó lelki dolgokkal foglalkozunk, vagy ugye vasárnap elmegyünk a templomba, bár én ezt nem írnám le, hogy ez semmi, mert ez fontos része a mi hitünk megélésének, hanem az, hogy mindamellett, hogy így van, az egész életünkre hatással van. Nem csak a szívét nyitotta meg, az otthonát is megnyitotta Pál apostol előtt. Mennyire nyitottuk meg az otthonunkat, az életünket az Isten előtt? Ez egy jó kérdés, érdemes rajta elgondolkodni. Ott is, Úr, a Jézus, a mindennapjainkban, ahogy berendezzük a dolgainkat, ahogy tervezünk, ahogy szeretünk, megbocsátunk, vagy haragszunk, ahogy bántunk, vagy éppen megsértődünk, ott is? Hát, nem tudom ki, hogy van vele. Menjünk tovább, mert a történet hosszú. Szóval ott van ez a lány, aki hát a racionalizmus korában ez úgy tűnhetett, hogy ez valami furcsa, megmagyarázhatatlan. Mert nincs itt semmi látnivaló. Hát biztos valami félreértés. Azt mondja az ige, hogy jövendő, mondó lélek van benne, vagyis valami megszálltságban van, meg van szállva, megszállott. Ugye ez a jövendő mondó lélek, ez nem az Isten lelke, tehát azért legyünk tisztában vele, és nem az Isten lelke, akkor lehetnek tippeink, hogy miről lehet szó. Szóval itt megjelenik az okkultizmus elég keményen. Hát ez egy üzlet, mindig is egy üzlet volt, most is egy üzlet, az okkultizmus. Ugye ez nem úgy működik, hogy mindenkinek szórják az ajándékokat, nem úgy működik, mint az evangélium, nem úgy működik, hogy bárki eljöhet és meghallgathatja az igehirdetést, és az adakozás önkéntes, de az úgy működik, hogy fizetek, és akkor kapok valamit, ez egy üzlet. De van egyébként egyházban is ilyen, álegyházban. Pont tegnap néztem az M1-en, hogy M1 híradójába, hogy egy ilyen álegyház, állelkésze szervezett egy megemlékezést, egyébként jól rárepülve marketing szempontból, bocsánat, hogy ilyen neked mondok, a Habreány tragédiájának a második évfordulójára. Vigyázni kell, mert vannak álpapok, meg álegyházok, meg álevangélium, azok, akik ugyanígy, ahogy a okkultizmussal van, a pénzre hajtanak, bevételre, vállalkozás, és megtévesztik az embereket. Itt a templomban is előfordult, hogy jött valaki, és mondta, hogy szeretne hozni egy esküvőre egy embert. Hát mondom, honnan, miért, hogyan? Hát mert, hogy ők ismerik valahonnan, szegről végről, aztán kiderült, hogy ez az ember egy álpap volt, aki ide akart jönni esketni. Szóval ilyenek vannak, meg temetnek, meg mindenfélét csinálnak, mert az emberek keveset tudnak arról, ami történik körülöttük, keveset tudnak az egyházról, a hitről, és ami úgy néz ki egy kicsit, nekem nagyon érdekes, úgy is öltözködik, hogy nem lehet tudni, hogy ő most milyen vallású, ő minden vallású egyszerre, és bármit lehet tőle rendelni. Na szóval van ilyen üzlet már keresztjén mázzal is, hát nem kereszténységgel, csak keresztjén mázzal is. Szóval az okkultizmus mindig is üzlet volt, és ugye ez az üzleti probléma merül itt föl igazából, a bevétel, a pénz, ugyanis hát Pál úgy tűnik, hogy Egyébként, amit mond, az nagyon izgalmas, mert azt mondja, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez a valóság. Tényleg az. Csak nem biztos, hogy Pál így képzeli el, hogy valaki rohangál utána, és ezt mondja. Lehet, hogy nem erre vágyik, lehet, hogy ő másképp gondolta ezt a helyzetet. És hát miután jól felbosszantotta ez a jövendő mondó lány, ezért fogja és kiűzi belőle ezt a jövendő mondó lelket. Azt hinthetnénk, hogy mindenki megörült. Megszállott volt, most már normális. Hát nem, ellenkezőleg, hiszen sokan nem abban érdekeltek, hogy a dolgok a normális menetben menjenek tovább, hanem abban érdekeltek, hogy a megfelelő bevételek azok teljesüljenek. Tehát, hogyha az üzleti terv megvan, akkor bármi van, minden rendben van. Hogyha az üzleti terv nincs meg, kit érdekel, hogy mi történt ezzel a lánnyal? Valójában csak egy valakit érdekel, és ez Pál maga. Csak az Istent érdekli, meg Pált érdekli, hogy mi lesz ennek a lánynak a sorsa. A többieket nem. Hát nagyon mérgesek is lesznek érte, micsoda dolog, hogy itt valaki normális életet fog élni, és nem fog hasznot hozni. Ezért viszik oda Pált, megragadják, dühösek, a gazdái, ugye egy rabszolgalányról van szó. Hát most ugyan lehet, hogy tud, nem is tudom, főzni vagy segíteni, de azt mindenki tud, az nem olyan bevétel. És ezért verik meg Pálékat nyilvánosan. Abban az időben nagyjából ez egy ilyen bevett dolog, valakit megvádolnak, és megfogják, és jól megverik. Akkoriban a büntetések nem úgy néztek ki, hogy leültetjük 2 hónapra, 1/2 évre, hanem jól megverték, berakták a börtönbe, és az volt a terv, hogy másnap reggel majd kiteszik. Tehát nagyjából így működött a dolog. Majd el fogom mondani, hogy azért nem olyan egyszerű a vége sem, de így indul, hogy ők igazából jót tesznek, és a jót tett helyébe rosszat kapnak, bár nincs arról szó, hogy ez emiatt megvannak sértődve, biztos nagyon rosszul esett nekik, de van valami, ami tehát van egy fontos üzenete ennek is, hogy ők elindulnak, mennek és hirdetik az evangéliumot, és egy csomó ilyen történik. Ez csak az egyik sztori. Sok egyéb van, meg akarják őket kövezni, nem egyszer akarják megölni. Pedig az örömhírt hirdetik, van üdvösség, hogy Krisztusban van üdvösség. De vannak egyéb szempontok. Az egyéb szempontok egyike például az üzleti terv, aztán a befolyások, aztán az, hogy bizonyos dolgoknak úgy kell maradnia, hogy nekem tetszik. Szóval igazából ezek a dolgok azok, amelyek valóban akadályozó tényezőknek látszanak, de pont az a csoda az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy az Isten lelke vezeti őket, és erőt ad nekik ezekben a helyzetekben is. És milyen nagy ajándék az, hogy minket nem fognak meg, és nem botoznak meg csak azért, mert a Krisztust hirdetjük most, itt. És azt gondolom, hogy milyen szomorú az, hogyha mégsem tesszük ennek ellenére. Szóval elfogják őket, berakják a börtönbe, a legbelső börtönbe, kalodába zárják, és hát egy fontos rész az, hogy ők ott nem csak nem siránkoznak, hanem imádkoznak, és dicsőítik az Istent. Kicsit mellékszálnak látszik a történetben, de a többi fogoly hallgatja őket. Lehet, hogy ezért kellett oda kerülniük, hogy hallgassák őket, ilyet még nem láttak. Ezeket jól megverték, és mégis az Isten dicsőítik. Ezek imádkoznak. Olyannal találkoznak ott a foglyok, ami egyébként, hogyha Pálék nem kerülnek oda, soha nem hallják az evangéliumot. Hány ilyen történet van, amikor a keresztény ember nyomorúságba kerül, beteg, kórházba kerül, és tudja az evangéliumot hirdetni. És olyanok is meghallják, akik egyébként nem ismerik az evangéliumot, és talán nem is találkoznának vele másként. Ott vannak, és akkor történik valami, megrendül a föld. És ahogy megrendül a föld, úgy kinyílnak az ajtók, lehullanak a bilincsek, és magához tér a börtönőr. És ahogy magához tér a börtönőr, meg is ijed, most mi lesz? A foglyok megszöktek. Minden ajtó nyitva, mire gondol, a foglyok megszöktek. Mi lesz vele? Mi lesz a családjával? Hát ez egy óriási kudarc. Mi lesz most? És öngyilkos akar lenni. És erre azt mondja Pál hangosan, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. És világosságot kér, és kiderül, hogy tényleg ott vannak. És ez a történet annyira megdöbbenti a börtönőrt, hogy olyan hatása alá kerül, hogy azt olvassuk, hogy remegve borul Pál és Szilász elé, a rabok elé, akiket megvertek, és azt kérdezi, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Elgondolkodtam azon, hogy vajon előfordulhatna-e ma is ez a kérdés. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Kit érdekel ma az üdvösség? Akar-e valaki üdvözülni? Azt olvassuk a Heidelbergi KT második kérdésében, hogy ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ahhoz három dolgot kell tudnunk, és az első dolog az, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, akkor nem akarunk bűnbocsánatot. Hogyha nem tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, akkor nem akarunk megtérni, akkor nem akarjunk üdvösséget. És igazából ezzel a gondolattal folytatódik, vagy ezzel szeretném folytatni a válaszban is. Azt mondják, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. A Jézusban való hit által van az üdvösség. De ahhoz, hogy Jézusnak megértsük az üzenetét, megértsük azt, hogy mit tett értünk, ahhoz tudnunk kell, hogy honnan hozott ki. Tudnunk kell, hogy nélküle milyen lenne az életünk. Tudnunk kell, hogy ha nem hal értünk meg a kereszten, akkor mindenki el fog kárhozni. Mert hogy nincsen, aki megmentsen bennünket. Mert ha Isten, ami bűneink szerint, vagy legalábbis az életünk mérlege szerint ítél meg bennünket, akkor el vagyunk veszve. Mert az szerint esélytelenek vagyunk. Ismerős a történet mindenkinek, egyetlen gyümölcsön múlt az egész. Nem valami fajta óriási bűnön. És nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik, hogy az az egyetlen gyümölcs leszakítása után mi a következő bűn. Káin megöli Ábelt. Egy testvérgyilkosság. A bűn az a kicsi bűnből ekkora nagy bűn lesz. A kicsi engedetlenségből olyan nagy engedetlenség lesz, hogy aztán utána Isten azt mondja, megbántam, hogy embert teremtettem, aztán jön az özönvíz története, ami igazából egy kegyelmi történet, mert hogy Noé és a családja megmenekül. Tehát, hogy van kegyelem is, arról beszél. Itt pedig azt látjuk, hogy azt mondja, hogy az üdvösség az Jézus Krisztusban van. De ez az ember akarta a bűnbocsánatot. És hogyha valaki nem tudja, hogy szüksége van rá a bűnbocsánatra, akkor az nem akarja Jézust. Tehát lehet Jézusról beszélni, mint egy nagy tanítóról, lehet róla beszélni úgy, hogy kiforgatjuk a szavait, lehet róla úgy beszélni, hogy mindig aktualizáljuk, amit ő mondott, vagy amit ő tett. Ugye minden korszak valamit próbál kezdeni Jézussal, nem véletlen, eltelt már 2000 év, de emlékszem, hogy még az átkosban ugye voltak ilyen gondolatok, hogy hát ő volt az első kommunista. Tehát valaki, mindenki akart kezdeni vele valamit. Ugye most meg azt mondják, hogy ő a nagy progresszív. Tehát mindenféle butaságokat kitalálnak Jézusról, valamit kezdeni kell vele, csak ne az legyen, ami a valóság, hogy meghalt a bűneinkért. Szóval ezt nem. Tehát ezt nem szívesen halljuk. Valamit, bármit igen, legyen egy nagy tanító, sorba rakjuk a nagy tanítókat, most nem mondom el ezeket a más vallásoknak a képviselőit, egyik Jézus, hát ismerd meg mindet, aztán csinálj, amit akarsz, ez nem a kereszténység, kedves testvérek, ez nem a hit. A hit az, hogy Krisztusban hiszek, hogy a bűneim miatt jött el, a bűneim miatt halt meg, ez a keresztény hit. És ez az ember rádöbben arra, hogy van valami olyan, ami megváltoztathatja az életét. Nem csak ezt, hanem az örök életét is. Hogyan üdvözülhetek? Milyen kár, hogy ez a kérdés ma nem sok embernek a gondolatában van ott. Olyan, ami világunk, és olyan, ami kultúránk, ahol a bűn az nem létezik. Gyakorlatilag szinte már. Nagyon kevés dolog létezik. Mondhatnám azt, hogy a bankrabló az talán még belefér a bűnösök közé, de ma már az se feltétlenül, mert van, aki azoknak szurkol, vagy hát ezt egy jó viccnek gondolja. Vagy legalábbis valami olyannak, ami hát mégiscsak, ha ő nincs ott persze, és az ő életét nem veszélyezteti, akkor milyen Robin Hoodos történet ez. Szóval a mi életünkben egy döntő kérdés az, hogy látjuk-e, miről szól mindez. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Erről szól az evangélium. Erről szól a Biblia. Erről szól az üzenet. Jézus van a középpontban, és a róla szóló beszéd. És az a beszéd az, amitől nekünk üdvösségünk van. Tehát az, ami a legfontosabb, és az, amit felismertek is a reformátorok, hogy az üdvösség az az Úr Jézus által van, mégpedig abban, hogy benne hiszünk. Akkor, amikor az utolsó konfirmációs alkalom volt, akkor megkérdeztem a konfirmandusokat, hogy ők, ha megkérdeznék tőlük valaki, aki nem tudja, hogy mi az, hogy református keresztjén, mit mondanának, hát valamit összehoztak, ügyesek voltak egyébként, de hát nem volt könnyű a válasz. Nem tudom, hogyha bennünket, akik itt vagyunk, megkérdeznénk, hogy valakivel összefutunk, nincsen sok időnk rá, tehát nem magyarázhatjuk végig a Bibliát. Meg azt mondanák, hogy te templomba járó református keresztjén vagy, mi az? Mi ennek a legfontosabb része? Hogy tudnád ezt összefoglalni? Akkor lehet, hogy zavarba jönnénk, lehet, hogy meg kéne tanulni, fel kéne készülni az ilyen helyzetekre, hogy hogyan tudunk bizonyságot tenni. Itt van egyébként előttünk az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. Hiszünk abban, hogy a benne való hit által mi üdvözülünk. Ez a mi keresztjén hitünk, és ezt hirdetjük. Amikor megkérdezi a börtönőr, akkor ez a válasz, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Olyan furcsa ez a válasz, hiszen az ember arra számítana, hogy van egy lista, ezt kell teljesíteni, ennyit kell befizetni, ennyit kell kifizetni. Szóval valahogy így működik a világ, igaz? Mit szeretnék, akkor csináld azt, aztán majd meglátjuk. Ez ennyibe kerül. Itt meg az van, hogy nem kerül semmibe, higgyél, és új életed lesz, meg örök életed. Fú, de hihetetlen. Milyen furcsa is egyszerre. Mennyire más, mint ahogy mi ezt egyébként megszoktuk. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Hogyha itt értjük, egy picit hadd térjek ki a te házad népe részre is, bizony ez egy nem könnyű történet. Ez az ember, amikor megkeresztelkedett, akkor megkeresztelkedett vele együtt az ő háza népe. Ez a háznép egyébként nem csak a feleség, gyerekek, mindenki, aki ott volt, még a szolgák is. Az egész háza népe megkeresztelkedett. Miért? Mert a börtönőr úgy gondolta, és akkor úgy gondolták az emberek, és egyébként a Biblia is bizonyos tekintetben így gondolja, hogy a családnak van egy papja. Vagyis van valaki, aki, és ez az családfő, és ez a férfi egyébként ebben a tekintetben, vagy neki kéne lenni, akinek az a dolga, hogy a család hitéről, üdvösségéről is gondoskodjon. Amikor megkeresztelkedett, akkor a háza népe is megkeresztelkedett. Kedves férfi testvéreim, hogyan vagyunk a család papjai? Hogyan képviseljük Istent ott, ahol vagyunk? Természetesen, hogyha sok más helyzet is van, van, amikor nincs olyan férfi, aki ezt képviselhetné, akkor bizony valaki másnak kell tennie. Mégpedig annak, aki felismeri, aki észreveszi, aki tudja, hogy mi a dolga, tudja, hogy kicsoda Krisztus, és neki mi köze van hozzá. Ez a háza népe, ez egy nehéz ügy. Nehéz ügy ez a háza népe, mert bizony sokszor azt látjuk, hogy nem egyszerű, hogy a gyermekeink is Isten gyermekeivé legyenek. Talán ott van benne a magunk álhatatlansága is, hogy nem igyekszünk eléggé ebben. Azt látom, hogy sokan igyekeznek azon, hogy a gyermekek jó iskolába kerüljenek, igyekeznek azon, hogy jó neveltetést kapjanak, jó hatások érjék őket, hogy olyan közösségben legyenek, olyan környezetben legyenek, amik nem lehúzzák őket, hanem előre viszik. De úgy tűnik, hogy már nem vagyunk ilyen lelkesek akkor, amikor a gyermekeink hitéről, meg üdvösségéről, meg hitbeli fejlődéséről van szó. Ott könnyebben engedjük el a kérdéseket, ott könnyebben hagyjuk, hogy ők döntsenek, máshol lehet, hogy nem annyira. A háza népe. Arról is van szó, hogy ne legyetek a hitetlenekkel felemásigában. Hát ez se olyan nagyon általános gondolat, hogy ezt komolyan vegyük. Ilyenkor mindig más szempontok kerülnek elő. Szóval Isten nem csak rólunk szól, hanem a házunk népéről is. Persze tudom, sokféle élethelyzet, van valaki, aki hívő lett, családtagok nem. Milyen nagy kegyelem, hogy legalább van ott valaki, aki tud értük imádkozni. Azt gondolom, hogy nem baj, ha imádkozunk a házunk népéért, a közelebbiekért, a távoliakért, hogyha őket is Isten elé visszük. Hogyha könyörgünk értük, nem csak azért, hogy jól menjen soruk, hogy legyen egészségük, és hogy áldás legyen a mindennapjaikon, hanem talán azért is, hogy a szívüket nyissa meg az Úr az evangélium előtt. Ez egy fontos feladat. mi történik azután? Az történik, hogy kimossa a sebeiket, az történik, hogy örvendezik az egész háza népével együtt, és végül úgy fejeződik be a történet, amit nem olvastam fel, mert nagyon hosszú lett volna, hogy reggel jönnek a vezetők, hogy engedjétek el őket, most már megkapták, amit érdemelnek, kísérjetek ki a városból, felejtsük el ezt az egész történetet. És akkor Pál apostol visszaüzen, hogy nem megyünk sehová, mi római polgárok vagyunk, ti bennünket nem verhettetek volna meg, mint római polgárokat, bírósági ítélet nélkül. A város vezetői megijednek, ezt tényleg nem lehetett volna megtenni, vigyük ki őket, elkísérik, ők kísérik ki, visszatérnek aztán Lídiához is, és ott bátorítják őket, miután kimentek a börtönből, és utána távoznak. A Pál ismeri azokat a szabályokat, azokat a törvényeket, amelyek rá vonatkoznak, hiszen ő római polgár. Azt gondolom, hogy nem baj az sem, egy kicsi utolsó gondolat, hogyha mi azokat a szabályokat, azokat a törvényeket, amik ebben a világban vannak, és amik nem ellenségeink, mert reméljük, hogy nem azok, vagy nem is lesznek azok, azokkal élünk, és azokat használjuk ebben. Itt volt egy ilyen helyzet, és Pál apostolnak, akkor, amikor ott a felfordulásba elkapták, és elverték őket, akkor nem volt erre lehetőségük, gondolom, ordítozás egyebek között, de itt igenis elmondta ezt. Nem behúzott nyakkal, csendben ment ki, hanem elmondta, hogy mi az, ami megilleti őt. És azt gondolom, hogy minket is megillet az, hogy állampolgárok legyünk, minket is megillet az, hogy véleményünk legyen, minket is megillet az, hogy bizonyságot tehessünk Krisztusról, és megillet az, hogy ragaszkodjunk a mi hitünkhöz, és annak a gyakorlásához, annak az igazságaihoz. Hogyha már van szólás és vallás szabadság, akkor mi is szólhatjuk és vallhassuk. De szóljuk is, meg valljuk is. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására. Áldjuk őt a 264. dicséretnek az éneklésével, a 264. dicséretnek a 4. és 5. verseit olvassuk, így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé kérdéseinket, kéréseinket, hálaadásunkat, imádkozzunk. emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy adtál nekünk hitet. Még akkor is, hogyha ez a hit sokszor gyengének bizonyul olyannak, amely megerősítésre szorul, olyannak, amely nem tűnik elég erősnek ahhoz, hogy mindig téged kövessünk. Köszönjük, hogy ajándékba adtad nekünk a hitet, amivel a nyomorúságban hozzád kiálthatunk, megragadhatunk téged, és amivel kérhetjük a te útmutatásodat napról napra. Köszönjük, hogy megáldottál ezzel, és áldássá lett a hit a mi életünkben. Köszönjük, hogy a Krisztus hit, amelyre elvezettél, az örök élet forrásává lett nekünk. Urunk, segíts, hogy ne feledkezzünk meg erről. Hogyan szerettél, hogyan hívtál el, és honnan vettél ki bennünket, hogy a bűnből és a kárhozatból kihoztál, Krisztusban megváltottál, magadénak ismersz, és téged kell követnünk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, amiért ismerhetünk téged. Hadd hozzuk eléd a mi házanépünket, családunkat, rokonainkat, körülöttünk levő, hozzánk közel álló embereket. Kérünk, hogy hadd legyen az ő szívük is olyan, amely be tudja fogadni az evangéliumot. Kérünk, ne szűnjünk meg imádkozni értük, hogy rád találjanak, hogy megismerjenek, hogy örvendezhessenek az evangéliumnak velünk együtt. Urunk, segíts, hogy ne legyünk ebben türelmetlenek, hanem tudjuk rád bízni azokat, akiket te meg ránk bíztál. Kérünk téged, hogy segíts abban, hogy a hitünk megélésével és megvallásával bizonyságot tehessünk rólad a családban, munkahelyen, emberek között, mindenütt. Segíts, hogy a tieidként élhessünk ebben a világban, akkor is, hogyha elbukunk, ha bűnöket követünk el, akkor is, hogyha nem vagyunk tökéletesek, de tudjuk, hogy a tieid vagyunk, és tudjuk, hogy te kész vagy arra, hogy meghallgasd a mi bűnbánatunkat, és nálad készen van a bűnbocsánat. Urunk, kérünk téged, hogy áldj meg bennünket a te szent lelkeddel napról napra. Magasztalunk téged, atyánk, aki megalkottál, akinek a kegyelméből életünk van, aki törvényt adtál, utat mutattál arról, hogy mi az, amit tennünk kell, és ahogyan élnünk kell. Urunk, hálát adunk Jézus Krisztusért, azért, hogy őt elküldted értünk is, megismerhettük őt, és hogy mindig úgy fordulhatunk hozzá imádságban, hogy közben tudjuk, hogy mennyire szeretsz általa bennünket. Köszönjük, hogy így ragadtál meg bennünket a szeretetben, és köszönjük, hogy adtad a te szent lelkedet, napról napra velünk legyél és megerősítsél. Urunk, ránk biztat, hogy imádkozzunk másokért, hadd hozzuk eléd legelőbb a betegeinket, nyomorúságban levőket, nehéz helyzetbe kerülőket, a gyülekezetből, családból, ismerettségből és azon túl is. Imádkozunk református gyülekezetünkért, imádkozunk a keresztény közösségekért, egyházunk, népünk vezetőiért. És imádkozunk ezeken a napon, különösen is a gyermekekért, hogy ne nélküled nőjenek fel, ne az ige ismerete nélkül, ne az evangélium ismerete nélkül. Segíts, hogy közöttük tudjunk így szolgálni, bizonyságot tenni, jó példával előjárni. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, illetve köszönjük az adományokat, amelyeket a legátus számára adtak a testvérek. Az adakozásból végül így 180 ezer forinttal tudtuk támogatni a mi közösségünk a tanulmányait és a előre menetelét. Köszönjük ezeket az adományokat. Szeretettel hirdetem az alkalmakat. Kedden 19 óra 15 perckor bibliaórát tartunk, egyelőre ez a Zoomon történik ez a bibliaóra. Szeretettel várok mindenkit, aki bekapcsolódna, kérem, hogy, és nem kap e-mailt rendszeresen erről, kérem, hogy jelentkezzen, jelezze, szívesen veszünk be másokat is ebbe a közösségbe. Szerdán 18 órakor a gyülekezeti teremben egy lelki beszélgetésre kerül sor, felnőtt konfirmandusainkkal fogunk beszélgetni a konfirmációs fogadalomtétel előtt. Aki szívesen jönne, szeretettel várjuk 8 órakor. Korlátozott a befogadó képesség, de ennek ellenére azt gondolom, hogy aki szívesen jön, be fog férni. Ez valóban egy kis beszélgetés lesz, most kicsit még rendhagyóbb módon, mint szokott, csak velük egy tea mellett, imádságban, igével. Aki szívesen támogatná őket imádságban, hittel, szeretettel várjuk. Hirdetem, hogy pénteken ifi alkalmat tartunk, vasárnap pedig istentiszteletet 10 órától. A istentiszteleten a felnőtt konfirmandusaink tesznek fogadalmat, 8-an, utána pedig még egy úrvacsorai alkalomra is sor kerül, ahol nem csak a felnőtt konfirmandusok, hanem természetesen az egész gyülekezet részt vehet. Igyekezni fogunk, hogy időkeretben tudjuk tartani ezeket. Szeretettel hirdetem, kedves testvérek, nem véletlen, hogy arról beszéltem, hogy milyen sok idő van mögöttünk. Nem csak az egész kereszténység mögött van sok idő, hanem van egy kis idő, ami gyülekezetünk mögött. Ez a templom 80, közel, már egy hónap van csak hátra, 80 évvel ezelőtt lett átadva a Isten szolgálatára és az ő dicsőségére. 1941. júniusában Ravasz László püspök úr, egyházkerületünk akkori püspöke felszentelte a csillaghegyi templomot, és azóta az ő népe itt Csillaghegyen, mármint nem Ravasz Lászlónak, hanem Istennek a népe, itt Csillaghegyen gyűlik össze vasárnapról vasárnapra, és ezért szeretnénk egy kicsit hálát adni is, meg emlékezni is. Ez a június utolsó vasárnapján lesz, de ne szaradjunk előre, most arra kellene figyelni, hogy akinek van valamilyen emléke, elsősorban fényképre gondolok, lehet személyes is konfirmáció együtt az akkori lelkésszel, nem magamra gondolok, a régebbiekre, szóval ilyen képek, amik valahogy a gyülekezet életéhez kötődnek, vagy az én nagyapám presbiter volt, és ő itt van ezen a képen a templomba, esetleg olyan újságcikkek, amik a templomról jelentek meg, szeretettel várjuk. Ha digitálisan tudják küldeni, akkor a egyházközségnek az e-mail címére. Hogyha papíralapon van, akkor az a kérésem, hogy tegyék be egy borítékba, írják rá a nevet, az elérhetőséget, akkor mi fogjuk beszkenelni, és vissza is fogjuk adni, valamelyik istentiszteleten lehet majd utána átvenni. Tehát, hogy ez a kérés. És hogyha mondják el másoknak, és nem csak gyülekezeti tagokra gondoltunk ebben, hogy tőlük kérjük el. Szeretettel várjuk a testvéreket. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük. A Szent Háromságról szól ez a gyönyörű ének, 241. dicséret. Ez sem egy mai ének, hanem egy elég régi, ami itt van előttünk, de hát mégis egy nagyon szép, és ennek is van valami szépsége, hogy mi régi énekeket is tudunk itt énekelni, 241, mind a négy rövidke versét, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten.
Szent vagy örökké, Atya Úr Isten.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.